Nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma is a testvéreket egy bibliai igével, János evangéliumából. Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. Csodálatos dolog, hogy evangelizáción lehetünk, és még csodálatosabb az, hogyha Jézushoz megyünk, ő semmiképpen nem küld el magától, nem vesz ki bennünket. Vegyük a kezünkbe az evangelizációs éneket, figyeljünk a szövegére. Tegnap tanulgattuk az első két verset, ma egy verszakkal tovább vesszük, tehát ma az első három verszakot fogjuk elénekelni. Kaptunk hozzá már gyönyörű kíséretet, tehát az első három verszakot énekeljük. Imádom azt a nagy szerelmet.
Testvérek, mielőtt felolvasnám az igét a 34. Zsoltárból, ahogyan tegnap is, hogy mondjak néhány szót az evangelizációról, hogy miért is van az evangelizációs sorozat. Aki tegnap is itt volt, az tudja, hogy idéztem egy Jack Miller nevű lelkésztől, aki azt mondta, hogy az evangelizáció lehet egy vallásos nyugtatószer, ami nem orvosolja a bajt, csak megnyugtatja az embert. És arra is gondolok, hogy az evangelizáció az nem abba segít, hogy ha kapálózunk az életben, mint egy fuldokló a vízbe, akkor egy kicsit adjon egy úszóleckét, vagy egy kicsit közelebb vonjon a parthoz, nem sokkal inkább abba segít, hogy feladjuk a kapálózást, és Isten közbe nyúlhasson és megmenthessen minket. Olyan döbbenetes dolog, hogy a feleségem egyszer egy gyerektáborban volt, és egyszer csak azt mondták, hogy az egyik kislány eltűnt, elmerült a tóba. És beugrottak utána, és már nem kapálózott, nem csinált semmit, csak süllyedt lefelé, de pont megtalálták a víz alatt, megragadták, kiúzták, befújtak az órába, és visszatért. Nem halt meg, 10 éves kisfány volt, nagyon nagy volt az öröm. És sok esetben Isten addig vár velünk, míg már nem kapálózunk, hogy megragadjon, kihúzzon, az élet lehelletét fújja belénk, és ez az evangélizáció, hogy amikor már kapálózni se tudunk, akkor Isten szerető keresése és megragadása érvényesülhessen az életünkbe, és az ő szabadításával találkozunk. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy milyen nagy szükségünk van a te szabadításodra. Te tudod, hogy mi minden van az életünkben, mivel küzdünk még, mivel kapálózunk, és mik azok a területek, ahol már kétségbe estünk, ahol már elfogyott az erőnk, ahol már minden ötletünket kimerítettük, és úgy érezzük, hogy nincs tovább, csak süllyedünk el. Urunk, ragadj meg minket a mai este. Jézus Krisztus, vonj ki a mélységből, szabadításod örömével, ajándékozz meg minket. Gyógyíts meg, és akkor meggyógyulok, és csak téged dicsérlek. Amen. 34. Zsoltárból folytatnám, de nem úgy folytatom, hogy csak azokat a verseket olvasom fel, hanem elejétől olvasom egészen a 9. versig. Dávidé abból az időből, mikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki elkergette, és ő elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltotta, nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istentélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Dávid király már felkent volt a királyságra, de nem tölthette be ezt a pozíciót, mert még Saul király volt pozícióban, és Saul halálosan féltékeny volt erre a Dávidra, a katonai sikerei miatt, a felkenetése miatt, és tudta, hogy ő a királyság várományosa, és ezt meg akarta akadályozni Isten tervét, és Dávidot el akarta pusztítani. Minden erejével üldözte őt, és Dávidnak el kellett menekülni a szomszédország királyához. De annak a királynak a hírszerzői tudatták a királlyal, hogy ki ez a Dávid, mekkora vitéz, milyen veszélyes ember, és így ott is hirtelen nagyon nagy veszélybe került az élete, és Dávidnak nem jutott más jobb ötlet az eszébe, hanem eszelősnek tetette magát, a nyálát a szakálára folyatta, és a kerítése is firkált, úgyhogy a graffiti innen eredeztethető. Nem biztos. Az a lényeg, hogy eszelősnek tetette magát, de érezzük, hogy ez egy nagyon furcsa húzás volt Dávidtól, mert ez nagyon rosszul is elsülhetett volna. Aki gyenge volt, és amúgy is veszélybe volt, így még gyengébbnek, még kiszolgáltatottabbnak mutatta magát. De a király nem azt mondta, hogy öljétek meg a bolondot, nem azt mondta, van elég bolond itt körülöttem, minek hoztátok ezt ide? És elbocsájtotta. És így Dávid elmenne, megmenekült, Adullám barlangjába ment. Hozzágyűltek azok az emberek, akiknek tartozásuk volt, hozzágyűltek azok az emberek, akiknek reménytelen volt a helyzetük. Ők nagy egyet tudtak érezni Dáviddal, a családja is, a testvére is, és mintegy 400 ember jött össze, és Dávid éneke erről szól, hogy magasztalja az Urat, hogy dicséri őt, mert Isten megmentette őt. És ez az a Zsoltár, amiről beszélünk, és ez a Zsoltár, amiről már tegnap elkezdtem a beszédet, és most szeretném folytatni ezzel az 5. verssel, amiről tegnap is volt szó, de ma is lesz szó róla. Kezdjük ezzel az 5. verssel. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Evangelizációs cím, az 7 címe, megkerestem az Urat. És ez erre a versre vonatkozik, az Úrhoz folyamodtam, ez egyik kifejezése ennek, megkerestem az Urat, az Úrhoz fellebbeztem, az Úrhoz folyamodtam, felkerestem az Urat. Mit jelent ez Istenről? Hogyan látjuk ebben Istent? Eszembe jutott egy történet a Bibliába, Péternek a története. Emlékszünk, hogy mi történik Péterrel, amikor először Jézus közelébe került? Jézus megajándékozza őt egy csodálatos halfogásra, és mit mond Péter? Távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Péter nem keresi akkor az Urat, hanem inkább elküldi magától szinte. Távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. És aztán sok minden történik, együtt jár Jézussal, megismeri, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az élő Isten, akkor csak a szentségét látta meg hirtelen és a maga elvetettségét, megtagadja Jézust, Jézus meghal, hallják, hogy feltámad, visszamennek halászni, megint halakat fognak, és hallja Jánostól azt mondja, Péter, az Úr van a parton, ő az, aki szól. És mit csinál Péter? Gyorsan ruhát vett magára, mert ruhátlan volt a halászásba, és ruhába sokkal nehezebb egyébként úszni, de egyből beveti magát a vízbe, és kiúszik a partra. Hát testvérek, ha először azt mondta, hogy bűnös ember vagyok, menj el tőlem, Uram, akkor most nem lett volna mitől tartani, ha most nem volt elszámolni valója, a háromszoros tagadás, az esküdözés, az átkozódás, dehogy nem. Akkor hogy lehet, hogy még ruhát is vesz, bár nehezebb úgy úszni, és úgy úszik azonnal, hogy minél előbb kiérjen a párt előtt. Ennyire keresi az Urat, pedig ott van a bűn, ami elválaszthatná, ott van, ami elrendezetlen. Miért siet ennyire oda Péter? Miért van az, amit a zsoltáros mond, hogy megkerestem az Urat, megkerestem. Miért van, hogy az ember volt, hogy megkeresem az Urat, akármi is legyen? Mert megismerte Péter, hogy Isten mennyire megtalálható, mennyire figyelmes, mennyire kegyelmes ő. Ha Isten nem ilyen volna, akkor nem lennénk itt. Nem keresnénk őt. Ha pusztán fenyítene, ha pusztán megítélne, ha pusztán az örök igazsággal való szembenézés lenne, akkor menekülnénk előle, bujkálnánk előle. És sok ember egy életen keresztül ezt teszi. Menekül Isten elől, bujkál Isten elől, valahogy bizonyítani akar Istennek, és úgy érzi, hogy sosem sikerül, ezért mindig egy kis távolságot tart, mindig egy kicsit messziről nézi a dolgokat. De amikor megértjük azt, hogy milyen figyelmes, milyen szerető, milyen törődő, milyen irgalmas Úr ez, akkor meg akarjuk keresni. Akkor sietünk oda, ha baj van. Akkor azonnal jövünk, mert tudjuk, hogy megtalálható, és tudjuk, hogy ő egy rendkívül figyelmes Úr. Dávid ilyennek ismerte meg Istent. Dávid nagyon-nagyon nehéz időszakon ment. Tehát gondoljuk el, hogy valaki kap egy ilyen ígéretet Istentől, hogy te vagy a király, és felkenetés részese lesz. És mi következik ezután? Nem a trónra ültetés, a szép ruha, a nagy dicsőség, a nagy felvonulás, a nagy lakoma, hanem az, hogy még azt is elveszíti, ami eddig volt, a kis nyugodt pásztor élet. Állandóan az életéért menekülni kell, bújdosnia kell. Először a hazájában lesz fontalan, aztán külföldön lesz fontalan, aztán utána egy barlangba fog lakni, mint egy menekült vadállat. De Dávid tudta, hogy akármi történjen, a legnagyobb dolog, hogy megkeresheti az Urat. Tegnap is mondtam ezt az igét, és mondom azt ma is. Keressétek az Urat, még megtalálható. Hívjátok segítségül, ameddig közel van. Hagyj el bűnös az ő útját, és térjen az Úrhoz, mert ő bővelkedik megbocsátásban. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvében egy másik képet is találunk, ami aztán megvan az evangéliumokban is, és a Jelenések könyvében is. Amikor nem mi keressük az Urat, hanem ő keres minket, az elveszettet, az elkóboroltat, amikor nem mi keressük őt, és nem mi zörgetünk az ő ajtaján, hanem amikor ő keres meg minket, és ő zörget a mi ajtónkon. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, mondja. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Értjük? Isten mindannyiunkat keres, és a keresésében adja a szívünkbe is a vágyat, hogy mi is keressük őt. És akkor létrejöhet a nagy találkozás, létrejöhet a nagy vacsora, létrejöhet a gyógyulás, a meghallgatás, a minden félelemből való kimentés. Tegnap sokat beszéltem erről a szorongásról, ami a munkahelyi meg egyéb dolgok miatt lehet. És van egy lelkész kollégám, akinek nagyon nehéz kapcsolata volt az édesapjával. Úgy érezte, hogy soha nem tudott eleget tenni az apjának. Soha nem tudott elég jó lenni, hogy az apja elfogadja, és nagyon nehezen tudott kommunikálni az apjával. És ha valaki ilyen tapasztalattal van, az aláírhatja, hogy ha valaki így nő fel a családba, az ezt viszi az iskolába, akkor állandóan úgy érzi, hogy az iskolába se tud eleget tenni, akkor viszi a főiskolára, vagy az egyetemre, a párkapcsolatába, örökíti tovább a gyerekeinek, szóval a rossz az nagyon-nagyon nagy nyomot hagy benne. És ugyanez volt vele is, hogy ment az egyetemre, és az egyetemen is nem tudott úgy érezte, hogy eleget tenni. Hogy mindenki elfogadja, hogy a tanulás is jól menjen, a diáktársai is elfogadják, hogy barátai legyenek, hogy normális élete legyen, a végén már aludni se tudott. És akkor találkozott Krisztussal. Akkor szólította meg őt az evangélium. Akkor kereste meg őt Jézus, és ő is megkereste Jézust. És akkor imádkozott őszintén, és öntözte ki a szívét Istenről. És azt mondta nekem, Bálint, én nem tudom, hogy Isten mit tett velem. De hosszú idő óta az első éjszaka volt, amit végig aludtam. Megkerestem az Urat, és ő meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett. Megkerestem az Urat, az Úrhoz folyamodtam, meghallgatott, és megmentett mindattól, amit őre szektem. Megtalálható és figyelmes Úr az Úr. Ha a szorongás gyötör, amit a családból hozunk, vagy ott tölt be szorongásról éppen most vagyunk, keressük meg őt. Mondjuk el neki, hogy mi bánt, mitől félünk, mitől szorongunk. Mert ő megtalálható, és megment mindattól, amit őre tettem. De folytatja. Azt mondja, aki őre ránéz, annak arca felvidul, és szégyentől meg nem virul. Szóval itt azt írtam fel magamnak, hogy amikor valaki egyre inkább tapasztalja az életet, akkor egyre inkább tapasztalja ezt a kiábrándultságot, mintha mindenről úgy lekerülne a gyermeki, naív világszemléletnek az a bársony ruhája, és mindenről kiderülne, hogy minden mennyire romlott az életbe, minden mennyire töredékes, mindenki mennyire gyenge ember. Gyerekkorában az ember mindenkit szépnek, tökéletesnek, okosnak, bölcsnek gondol, a világot úgy látja, hogy működőképes, és ahogy haladunk előre, egyre több dologról derül ki, hogy az sem úgy van, az sem úgy van, az sem úgy van, az sem úgy van. És mint azt mondanánk, hogy a naív gyermek, és akkor hogy kellene mondanunk a felnőttekre? Kiábrándult, kiégett, csalódásokkal teli felnőtt. Milyen érdekes ebbe a folyamatba beállítani azt, amit Dávid mond, hogy nem csalódtam Istenbe. Sőt, aki ő ránéz, az biztos, hogy nem csalódik. Annak az élete nem a csalódások sorozata, hanem pont az ellenkező. Annak megvilámodik az arca, és nem kell kétségbe esnie, és nem kell szégyent vallania. El lehet gondolkozni, hogy hogyan működik mindez, hogyan lehet Istent meglátni. Gondoljunk bele, hogy láthatta volna meg Dávid Istent? Nem volt még jeruzsálemi templom, azt majd Salamon építi meg. Nem mehetett el a templomba, hogy na meglátja Isten. Nóbi szentély meg volt, oda majd el is fog menni,
de ez még az előtt van. Nem akkor él, amikor Isten népe vándorol, amikor Isten tűzoszlopba és felhőoszlopba ott volt, tehát meglátható volt. Akkor hogyan láthatta meg Isten? Hogyan tekinthetett Istenre? Hogyan fordíthatta Isten felé az orcáját? Nagyon nehéz ezt megmondani, hiszen semmilyen utalás erre nincsen Dávid életébe. De valamit mondanék. Ott volt Péter Jézus Krisztus mellett hosszú ideig, és nem tudta, hogy ki Jézus. És emlékszünk, amikor megvallja, hogy kicsoda Jézus, azt mondja, te vagy az élő Isten fia. Mit mond neki Jézus? Boldog vagy, Simon, jó napja, mert nem test és vér jelentette ki ezt nekem, neked, hanem az én mennyei atyám. Magunktól, ha Isten ott van mellettünk is, akkor se látjuk. Nem tudunk rátekinteni magunktól. C.S. Lewis mondja, hogy az a furcsa, hogy amikor valaki kísértés alatt van, akkor a kísértés az olyan, hogy nem lehet nem tudomást venni róla. Viszont úgy tűnik, hogy minden, amit Istenről tudunk, olyan irreálisan távoli. Nem ide való, nem passzol a helyzethez. Magunktól, ha Isten a közelünkben van, akkor se látjuk. Csak Isten tudja önmagát megmutatni nekünk. És ezt tapasztalta Dávid, hogyha Isten megmutatja magát neki a legkétségbejtőbb helyzetbe, akkor rátekint, és ahogy rátekint, és látja, hogy hát hiszen Isten itt van mellettem, akkor felvidul az arca, akkor minden rendben van. Most a tengernél voltunk a feleségem nővérének a gyerekeivel, egy 2 évessel és egy 4 évessel. Hát ezek a gyerekek még soha nem voltak a tengernél. Képzeljük el, hogy hogy félnek, amikor ott van alattuk a tenger, a nagy víz. Borzasztóan félnek, meddig? Ameddig nem fogom a kezét. És akkor megnyugszik. A rúgkapálás alá vagy. Kezd a lábával már rendesen próbálni úszni a gyerek. És bejön a bójáig, ahol már igazán mély a víz. És nem fél egy cseppet sem. Miért? Mert látja, hogy ott vagyok. Mert fogom a kezét. És örül. Hát nincs veszélyben valójában az élete? Dehogy nincs. Önmagában, hogyha magára lenne hagyva, biztos, hogy egy 2 éves vagy 4 éves gyereket nem szabad engedni a vízbe egyedül. De ha valaki tartja őt, fogja őt, akkor biztonságban van. És egyáltalán nem fél. És egyáltalán nem esik kétségbe, hanem örül, és élvezi a vizet, és élvezi a tengert, és locspocsolott, mert erős kéz tartja őt. Ugyanígy van. Imádkozhatunk azért. Istenem, ebben a helyzetben, amiben vagyok, mutasd meg magadat nekem, hogy rád tekinthessek, és elmúljon a félelmem, hogy felviduljon az arcom, hogy megnyugodjak. Amikor valaki olyan kétségbejtő, nehéz helyzetben van, akkor meggyőződésem az egyik legnagyobb változást hozhatja az életébe, ha rádöbben, hogy nem egyedül van itt, hanem egy erős kéz tartja. Ha rátekinthet Istenre, mert Isten megmutatja neki magát. Hogyan megy ez? Hát testvérek, aki nagy bajban van, annak barátja sincs, nem? Lehet, hogy sokaknak ismerős ez a név Hagyó Miklós. Nem? Budapest főpolgármester helyettes szocialista színekben. A budapesti erős ember, aki a metró projektől kezdve a legnagyobb projekteket tartotta a kezébe. Meddig? Meddig tartotta a kezébe? Míg be nem vitték a börtönbe. Addig mindenki gazsulált neki, mindenki örült, ha beszélhet vele, mindenki a barátja volt. Mikor bevitték a börtönbe, akkor levették a ruháját, beállították megbilincselve a sarokba, hogy ott várjon. Hány barátja volt? Senki. Képzelem, hogy égtek a telefonok, hogy a régi barátai meg kollégái hányszor hívták a rendőrséget, hogy vigyázzatok már rá, a jó barátunk. Senki nem hívta. Ő kihez tudott, hogy senkihez, mert még folyik a vizsgálat. Senki nem veszi fel a telefont, nehogy belekeveredjen, nem? Hány barátja marad? Nulla. Ki áll mellette? A pártársak. Nem, azok se. Senki. Aki bajba van, annak nincsen barátja. Mindegy, hogy hány volt az előtt, meg minden nem. És képzeljük, hogy ez a legnagyobb nyomorúság, az igazán nagy baj, az igazi nagy fájdalom, az igazi nagy tragédia idején mindenki egyedül marad. Én jártam egy haldoklókat lelkileg felkészítő tanfolyamra, pszichológiai tanfolyam volt, és azt tanították nekünk, hogy próbáljunk együttérzőek lenni. Hát mondottam magamban, azért ne haragudjanak már, én hazamegyek, ez az ember meg meghal. Hogy tudunk együtt érezni? Sehogy. Akármennyire próbálok odafigyelni rá, annyira más a helyzetünk, sőt a legközelebbi családtag sem tudja átérezni, milyen az, aki mindjárt meghal. Nem tudja. Az ember, aki igazán nagy bajban van, az mindig teljesen egyedül marad. Az igazi nagy bajban. Függetlenül attól, hogy vannak-e szerető rokonai, vagy barátai, vagy ki van neki, mindig egyedül marad. És ez az érdekes, hogy Istennek van hatalma, hogy ebbe a hihetetlen elmagányosodásba, a legnagyobb tragédiánkba, a legnagyobb fájdalomba felvillantsa előttünk a Krisztust. Úgy, mint ahogy ez a lator ott volt a kereszten, és egyszer csak látta, hogy aki itt van mellette a kereszten, az nem egy másik lator, mint ami ennek a latortársa látta, hanem ő az eljövendő király. És azt kell mondani, hogy emlékezzél meg rólam, Uram, amikor eljött a királyságodba. Hogyan látta ez a lator ilyennek Jézus, amikor senki más nem látta ilyennek? Meggyőződésem Isten jelentette ki. Hogyan láthatjuk meg mi a legmagunkra hagyatott a pillanatba, hogy kicsoda Jézus? Csak ha Isten megmutatja nekünk. Döbbenetes dolog, de képzeljék a testvérek, hogy Hagyó Miklós, szocialisták erős embere, ott a börtönben, teljesen egyedül, magára hagyatva, a mélyponton találkozott Jézus Krisztussal. És ez megváltoztatta az életét. Felnőttként elment, és a gyerekek között konfirmált a kelenföldi gyülekezetbe Takaró Károlynál. És oda jár a gyülekezetbe. Sok minden van még az életében, amit Isten munkál. És folytatja ezt a munkát. De egy óriási nagy különbséget tapasztalt meg az életben. Hogy mindaz, ami nagynak számít, meg elfogadottnak, meg erősnek az életben, az milyen tünékeny. És hogy mit jelent, hogy amikor semmit nincs, és egy senki vagy, és mindenki gyűlöl, hogy ott a mélyponton lehet találkozni az élő Krisztussal. Testvérek, akkor még két dologról szeretnék itt beszélni. Az egyik a szentség mértéke. Nagyon sokszor az emberek gondolkoznak, hogy hogyan mutatkozik meg, hogy valaki szent, hogyan mutatkozik meg egy emberbe, hogy milyen a kapcsolata Istennel. És sokszor prédikációban is arra próbáljuk rávenni az embereket, hogy mérjék meg magukat, hogy na hol is tartanak a lelki életben meg a szentségben. Testvérek, elmondok valamit, lehet, hogy már hallottuk, lehet, hogy nem. Annyira csalárd a szívünk, hogy soha egyikünk se látja, hogy lelkileg hol tartunk. Önmagunkról. Senki. Aki azt mondja, hogy tudom, hogy egészen pontosan hol járok lelkileg, az nem tudja. Egy nagyon érdekes dolog viszont visszajelzést ad, hogy körülöttünk mivé lesznek az emberek. Ugyanis az életünkben jelen van Krisztus, ha megmutathatja magát Krisztus az életünkben, ez a mi életünknek a szentsége végül is, a jelenlevő Krisztus, akkor körülöttünk az emberek arca felvidul, és szégyentől meg nem pirul. Értjük? Körülöttünk az emberekbe Isten szeretete kezd munkálkodni. Mi nem látjuk, hogy bennünk mit végez, mert elrejtetik előlünk, család a szívünk. De azt látjuk, hogy körülöttünk az emberek valahogy kezdenek változni. Valami munkálkodik az életükben. Nem tudjuk miért. Na ezért. Viszont az ellenkezője is igaz. Hogyha körülöttünk az emberek, nem látják ezt a vigasztaló Krisztust. Nem látják ezt a boldogító Krisztust, aki mellett a szív megnyugszik és elcsendesül. Akkor lehet, hogy a mi életünkben nem tudja megmutatni magát. És akkor imádkoznunk kell. Uram, mi van bennem? Vizsgálj meg engem, ó Isten! Ismerd meg szívemet! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság ösvényén. Kell beszélnem akkor most már, ha már itt tartok, az üzbizonyosságról is, nem? Azt nem lehet kihagyni. Óriási téma, hogy hogyan lehet bizonyos egy hívő ember, hogy Isten őt elfogadta, örök élete van, vagy nincs. Most megkérdezném a testvéreket. Ki az, aki közülünk egészen biztos abba, hogyha ma valami miatt véget érne az ő élete, akkor Isten országába lépve, ott folytatta az örökké valóságot, az örökké való örömbe, arca nem pirulna el az örök ítéletkor, hanem a teljes öröm töltenébe. Testvérek, ilyenkor kétfajta válasz adható. Az egyik fajta válasz, amikor az ember azt mondja, hát azért még annyira jó nem vagyok, de igyekszem. A másik válasz az, hogy hát igen, elmondtam egy befogadó imádságot, igen, sírtam a bűneim felett, igen, kimondtam, hogy Jézus az én személyes megváltom, akkor bizonyos vagyok. De hogyha nagyon alaposan megvizsgáljuk, akkor egyik válasz gyengébb, mint a másik. Mi a baj ezekkel a válaszokkal, testvérek? Mondjuk olvastam egy cikket erről, hogy egy ember mindig befogadta az Úr Jézus minden evangelizáció alkalmával. Mert mi volt? Az első evangelizációban hallotta, de hiszel Jézusba? Ki mondtad, hogy hiszel Jézusba? Jó, nem mondtam ki. Akkor kijött, azt mondta, most már hiszek Jézusba. Elment egy pár hónap múlva a következő evangelizációra, azt mondta a lelkét. De tényleg nagyon komolyan hiszel Jézusba? Akkor sírnod kell a bűneid felett, sírtál? Jó, nem sírtam a bűneim felett. Na, megint kezdte. Ki jött, sírt a bűneid felett. Jó, elment a harmadik gyülekezetbe, azt mondták, de beismerítkeztél, megpecsételt a... Jó, nem merítkeztem, akkor bemerítkezett. Azt írta a cikkbe az ember, hogy a végén már öltöző szekrénye volt a baptista gyülekezetbe a bemerítkezéshez, mert mindig, ha egy evangelizáció volt, a végén megint bemerítkezett, és mégse volt biztonság a szívébe. De miért? Azért, testvérek, mert ha magamra nézek, és magamat elemzem, hogy méltó vagyok az örök életre, akkor csak egy választ adhatok. Nem vagyok méltó. Kárhozatra méltó, bűnös vagyok. Olyan hamis dolog az, lelkészekkel fordul elő, meg olyanokkal, akik a gyülekezetben a legkomolyabb emberek, hogy azt gondolják, hogy Isten lenyűgözi azt, hogy én mennyit prédikálok, vagy miket szolgálok, vagy én templomokat építettem, és ez vagy az. Testvérek, olyan gonosz motivációkból csináljuk ezt sokszor. Szereplési vágyból, vagy egyszerűen azért, mert kifelé forduló személyiség vagyok, szeretek beszélni, most ez a munkám, hát kész. Ugyan mit írhatnánk jóvá magunknak? Semmi. Ha magunkra nézünk, csak ez jöhet ki, hogy nem mehetek be a mennybe. De nézzük a Zsoltárt. Akik őre néznek, azoknak arcuk felvidul, és szégyentől meg nem pirul. Ha magamra nézek, arcom elkomorul, és a szégyen előtt vesz rajtam. Tudom, hogy mennyire távol vagyok az ő mércéjétől. De ha Jézusra nézek, amit ő tett értem ott a kereszten, akkor felvidul az arcom. Jézus minden bűnömért tökéletesen elegette. Az ördög minden hatalmából megszabadított. És amikor odaállok az Atya elé, akkor az Atya azt fogja látni rajtam, hogy íme még egy valaki, aki a nagy nyomorúságtól jött, és megmosta és megfehérítette ruháját a bárány vérébe. Itt van a helye a seregben. Ide tartozik a csapatba. Úgy látja tehát a Zsoltáros az Urat, mint aki megtalálható és figyelmes, és mint aki vigasztaló, boldogító Úr, mint akire, ha rátekintünk, akkor belőle hihetetlen mértékű vigasztalás, jövő és boldogság árad. És azt mondja itt a Zsoltáros egy pár verssel később, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki benne bízik. Na mit jelent ez az érezzétek és lássátok? Testvérek, nagyon egyszerűen magyarázom ezt a verset. Ma már voltunk egy vendégségben, mert megyünk is. Ez az érezzétek és lássátok, ez egy tipikus asztalhoz ülési kifejezés. Amikor valaki Vendégséget hív össze, akkor nem csak úgy odadobálja az élelmet az asztal, hanem szépen megteríti az asztalt. Kiteszi a fogásokat, és amikor leül valaki, egy vendég, akkor ő érzi és látja, hogy mennyire nagy szeretettel vannak iránta. Tudja, hogyha három tányér van, három fogás lesz, hol van, milyen kanál, tudja, mivel készültek, milyen pohár van kirakva, mit fogunk inni. És amikor nekem nagyon tetszik az, amikor azt mondja, na most már lehet asztalhoz ülni. Ezt nagyon szeretem hallani. És itt ezt mondja Istennel kapcsolatban. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Jézus Krisztus azt mondja az utolsó vacsorán. A tanítványokkal ott ülnek az asztal körül, és azt mondja, nem iszom a szőlőtőnek a terméséből az a napig, ameddig veletek nem iszom az én atyám országában. Az, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Az ahhoz hasonló, mint amit Dávid máshol úgy fogalmazna, hogy asztal terített nekem ellenségeim szeme láttára. Csordultig van az én poharam. És amit az Úr Jézus úgy mond, hogy majd veletek együtt eszem az én atyám országám. Olyan jó itt a földön az Úr vendégének lenni, imádkozzuk is, hogy Urunk Jézus légy vendégünk, de úgy is imádkozhatnánk, hogy Urunk Jézus, köszönjük, hogy vendéged lehetünk. Az életben minden jó és tökéletes adomány tőled van, köszönjük a terített asztalt. Itt is az életben az ő vendégei vagyunk, és ott is az örökké valóságban. Ezt fogjuk érezni és látni, hogy jóságos az Úr, és boldog az az ember, aki benne bízik. Menjünk tovább, és szeretném folytatni. A vigasztaló, boldogító Úrról való bizonyságtétel van ezekben a versekben, és ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, kiáltotta nyomorult, az Úr meghallgatta, minden bajából kiszabadította, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Igazából azt kell látni, hogy a nyomorultaknak, meg a szegényeknek nagyon kicsi az önérdek érvényesítő képessége, nem? Szoktál mondani, hogy pénzzel mindent el lehet intézni, de akinek pont pénze nincs, az nagyon nehezen tud bármit is elintézni. Tényleg, hogyha az embernek nincs pénze, akkor nagyon-nagyon beszűkül a mozgás területe. És ha valaki egy gazdag ember jön, az bármit mond, az emberek odafigyelnek. Ha valaki szegény ember, a legbölcsebbet mondhatja, á, ugyan már mit tud ez, kis nyugdíjas. Mit tud ez? Ez egy szegény ember, ez nem semmi. Nem tudja, hogy hogy kell élni. Amikor a szegények kiáltanak, arra nem figyelnek oda az emberek. A szegények, szegények. Egy gazdag embernek szólal, ha vigyázzunk, valaki szól. Mit olvasunk itt az igéből? Isten másképpen gondolkozik. A szegény a nyomorultra kiált, Isten hallja. Ahhoz azoknak akarom elmondani, akiket esetleg a munkahelyükön, vagy egyébként üzleti életben kisemlíztek, vagy megkárosítottak, és nem tudták érvényesíteni az érdeküket. Hogy nehogy azt higgye bárki is, hogy Isten ezt nem hallja, és nem látja, és nem lesz ez számon kérve egy napon. Bizony számon lesz kérve, és aki munkaadó és felelős pozícióban van, akkor annak is jó azt tudnia, hogy Isten meghallja a szegény kiáltását, ha ellenem kiált, mert én megkárosítottam, vagy jogtalanul éltem vissza mások szegénységével, kiszolgáltatottságával. A szegény kiált, és a mindenható Isten meghallgatja őt. Sőt, azt is mondja Jézus, boldogok a lelki szegények, mert övé az Isten országa. Különösképpen Isten ott van a szegény és a kiszolgáltatott mellett. Hadd mondjak néhány esetet. Az első a múlt héten történt, az egyik hajléktalannal, aki szokott járni a gyülekezetbe segítséget kérni, és pont az egyik otthonban volt bent, és kérte, hogy adjunk segítséget, hogy ne tegyék ki. De nem tudtam annyi pénzt adni, hogy ne tegyék ki az otthonból, csak kevesebbet. De betelefonáltam meg minden, bement. Egy félreértés miatt azonban megharagudtak rá, és adminisztratív okból ezen kitették. Hiába összesikerült gyűjteni a pénz másik részét, hiába be is fizette a pénzt, mégis kitették. Szóval nagyon kétségbe esett volt, amikor már befizette a pénzt, meg volt a nyugta, és mégis felhívták, be kellett menni a vezető irodájába, és azt mondták, Jósi, ki vagy téve, holnap reggelre vegyed a cókmókodat, és elinnen. És mondta, de hát befizettem, nem? Túlépted a határidőt. Már lezártuk az ügyedet, ki vagy téve. Kész. És úgy érezte az ember, hogy hogy lehet ez? Olyan nehéz volt összeszedni azt a 7000 forintot, amit be kellett fizetni. Végre összeszedtem, nagyon nehezen, utolsó pillanatban jött össze, az egyik szociális munkás segített, a gyülekezet segített, akkor most miért tesz neki mégis? És azt mondta nekem, Bálint, pont amikor ezután felmentem összepakolni a szobámba, akkor hívtak egy másik szállóról, és azt mondták, hogy megvan a helyem, holnaptól mehetek. És Isten gondoskodott róla. Én azt hittem, hogy megoldom pénzzel, vagy megoldom, hogy a szociális munkás majd elint. Nem. Kitettek is. Isten megoldotta. A másik példa, amit el akarok mondani, ez az édesapám példája, aki egyik alkalommal külföldön dolgozott, és a munkaadója elfelejtette, hogy jön a hosszú hétvége, és pénteken nem adott pénzt neki, és ott volt a hosszú hétvége, és ott volt pénz nélkül. Se kaja, semmi. És úgy az volt benne, hogy most mi lesz? Mi lesz vele? És hogy sétálgatott az utcán, hát most gondoljuk el, külföldön oda menni valakihez, hogy hát ez van, itt dolgozom, de nincs pénz, szóval, jaj, nem is olyan fajta ember. Inkább magába folytja valami baj van, mint hogy segítséget kérne, mint a legtöbb férfi. És azt mondja, hogy megy az úton, a szél felé fúj valamit, amit így görget. És egy kötek pénz volt. És megoldott a hétvége. Minden emberi beavatkozás nélkül, senki nem volt ott a környéken. Fogalma sincs, hogy ez a pénz hogyan került oda, hogy volt. Isten megoldotta. Isten elrendezte, ami kell. Mit jelent ez az Úr angyala tábort jár, és megszabadítja az övéit? Hogy van ez a szabadítás? Hogy van ez a megőrzés? A Bibliában találunk egy különleges példát, amikor Pétert börtönbe vetik. És ott fekszik két katona között lebilincselve, hogy biztos legyen. Rá van zárva a börtönajtó, rá van zárva a kapu, be van bilincselve két katona közé. Ennél jobban azt hiszem, ha csak oda hegesztették volna Pétert a földhöz, vagy ilyesmi, akkor lehetett volna. És az úrangyala bemegy, levesnek a bilincsek, a katonák nem ébrednek fel, kinyílnak a kapuk, és az úrangyala Pétert kivezeti. Olyan hihetetlen volt, hogy a gyülekezetben sem hitték el, mint hogy ez Péter, hát ez inkább a szelleme biztos, de Péter nem lehet. Isten olyan csodálatosan meg tudja szabadítani az övéit. Lehet, hogy sokunknak van ilyen szabadítás élménye. Én általában utólag szoktam azt észrevenni, hogy Isten megszabadított. Egyszer éjszaka mentem haza, talán valami bibliaóráról, vagy ilyesmi. Az a lényeg, egy ilyen bőrszerkós fickó, egy bazi nagy késsel játszott ott a busz megállóba. Egy óriás, egy ekkora törrel. Ilyenkor minden biztonsági szakember azt mondja, hogy veszélybe van az életünk, fussunk, ameddig élhetünk. Valahogy ez nem volt bennem, sőt, elkezdtem beszélgetni vele meg mindent. És ott magyarázta, hogy ő milyen balhékba keveredett, meg miért van nála ez a késen, és semmi bajom nem lett. Utána döbbentem le, amikor ezt a történet elmondtam valakinek, aki biztonsági szakember, hogy ez hogy lehetséges, hogy nem történt semmi bajom, hogy Isten megmentett. Egyszer viszont Ukrajnába mentünk ki vonaton, és egy amerikai barátom kérte, hogy menjek el vele tolmácsolni, és akartam hívni egy kárpátaljai fiatalembert is, hogy ő tolmácsoljon. És akkor mondja a kárpátaljai fiatalembernek az apukája, hogy nem engedi el a fiát velünk a vonaton, kijezze, mert túl veszélyes. Hú, gondoltam magamban, ha ez egy helybelinek, aki ismeri a nyelvet meg a viszonyokat túl veszélyes, akkor nagyon remek, hogy én az amerikai embert kísérem, akkor nekünk meg szuper veszélyes. És tényleg így is volt, felszállunk a vonatra, írtóra féltem, imádkoztam. Ott van egy másik ember a vagonban, mondja nekünk, hogy vigyázzunk, ne tegyük le a cipőnket, mert a múltkor is ellopták a cipőjét. Ez tényleg olyan rossz, mint amilyennek mondja. De Isten úgy megőrzött minket végig, odafelé is, visszafelé is, pedig volt tényleg, hogy az állomáson leszálltunk, és kijött egy ember, aki annyira össze volt verve, tisztára vérzett a feje. És ott töltöttünk nem tudom én hány órát az éjszaka közepén azon a pályaudvaron, és semmi bajunk nem volt. Isten valahogy megőrzött, és megvédett minket. De mégis vannak olyan dolgok, amikor úgy tűnik, hogy Isten nem védi meg az övéit. Mint ez az ige nem teljesülne be. Mit mondanak Jézusról a kereszten? Szabadítsa meg Isten, ha ennyire kedvelte őt. Istenbe bízott, szabadítsa meg! És nem. Nem jön az angyal. Nem veszi le a keresztről. Nem fogja vissza a katonák kezét. Nem állítja le a gúnyolódó tömeget. Nem történik semmi. Ott szenved Krisztus, mindjárt meg fog halni. Most már tényleg kellene, hogy jöjjenek az angyalok. Hát nem ez van az igében? És nem jönnek. Tessék, mikor jönnek az angyalok? Húsvét vasárnap. Ki állott a sírnál? Ki engedíti el a követ? Az angyalok. Az Úr angyala ott van a szabadításnál, és Isten megszabadítja az ő fiát. Nem az üldözők kezétől, nem a keresztről, hanem még a halál markából is megszabadítja. A legnagyobb szabadítás, hogyha mi nagyon mélyen vagyunk, és a halál kötelei fonódnának ránk, és a pokol és a sír erői vennének rajtunk hatalma, akkor is tudjuk, hogy az Úr angyala távolt jár az ő félők körül, és Isten megszabadítja az ő népét. És ez a szegény, azaz én is kiállhatok, mert az Úr meghallja és megszabadít engem. Hadd fejezem be ezzel, hogy Dávid honnan tudta mindezt, testvérek? Honnan tudta? Mert én ugye elolvasok 5-6 kommentárt, ezt olvasok, azt olvasok, de Dávid honnan tudta mindezt? Átélte. Átélte. Ez volt Dávidnak az élet tapasztalata. Ez volt az, amire az életben Isten őt megtanította. És hadd vessem fel ma este ezt a kérdést, záró kérdésként, hogy vajon nem ad-e értelmet a saját életünknek, a jelen helyzetünknek, a sorsunk alakulásának az, hogy Isten magát akarja megmutatni nekünk? Hogy Isten önmagával akar megismertetni bennünket? Isten az ő szabadítását akarja megmutatni nekünk. És nem véletlenül van úgy az életünk, ahogy van, és nem véletlenül vagyunk azok, akik, és abban a helyzetben, amiben vagyunk, hanem Isten meg akarja mutatni magát nekünk, hogy végre hozzá kiáltsunk, hogy létrejöjjön a nagy találkozás, hogy felviduljon az arcunk, hogy megtörténjen a nagy szabadulás, hogy az asztalához üljünk és együtt étkezzünk, és az örök élet bizonyossága beköltözön a szívünkbe. Én hiszem, hogy nem véletlen, hogy pont ezt a Zsoltárt veszük ezen a héten. És nem véletlen, hogy pont azok vannak itt, pont mi vagyunk itt. Ne én is, meg mindannyian. Mert Isten ezt akarja. Imádkozzunk ezért. Uram Jézus Krisztus, te látod, hogy olyan sokszor el vagyok foglalva a magam lehetőségeivel, a magam ötleteivel és terveivel. Azt hiszem, hogy én vagyok a gazdag, az erős, és közben nem veszem észre, hogy mennyire kiszolgáltatott, mennyire gyenge, mennyire becsapható, kihasználható vagyok. Uram, megalázom magamat előtted, és az összes testvérrel együtt alázunk meg magunkat előtted, akik a magunk erejével próbáljuk kihozni a maximumot, és addig rukkapálunk, ameddig minden erőnk elfogy. Urunk, szeretnénk kérni, hogy mutasd meg magadat nekünk, itt és most, ebben az élethelyzetben, amiben vagyunk. És az, hogy hozzád kiáltsunk teljes szívünkből, minden lelki erőnkből, hozzád kiáltsunk, és szegényen, rászorultan téged hívjunk segítségül. Urunk, szeretnénk látni téged, megváltó, szabadító Krisztusnak. Látni téged, és imádkozni, emlékezz meg rólam. Úr Jézus, köszönjük, hogy ez az igazi nagy változás az életben, és ez a te terved velünk, hogy megismerhessünk téged, Urunk. Köszönjük neked ezt. Vezess Jézusunk, véled indulunk. küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, mi megérkezünk. Amen. A csendes percbe személyes imádságunkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy mai nap is volt az evangelizáció előtt lehetőség személyes beszélgetésre, és a holnapi nap is lesz az evangelizáció előtt a lelkész hivatalba, a lenti teremben ott leszek 5 órától, hogyha valaki akar jönni, azt kérem, hogy most az alkalom után jelezze a készfogásnál, hogy úgy számítsak. Holnapi nap én el fogok búcsúzni, és az alkalom után a vonattal visszautazom Pestre. Nagyon köszönöm a figyelmet, és akit Isten indít, az jöjjön el holnap is, és kérem, hogy imádkozzunk a holnapi alkalomért is. Akkor énekeljünk a 461. dicséretet áldás előtt. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Mind a 6 versével énekeljük.
hálába kérjük Isten áldását. De mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. A mi Úrunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.